Teljes egészében visszafizette a Nemzetközi Valuta Alap felé fennálló hitelét a Magyar Nemzeti Bank. Robbanás történt egy harmadik kerületi társasházban, két embert nem találnak, a lakókat kiköltöztették. A fővárosban és a Balatonon is lesz központi ünnepség augusztus 20-án. A híradót látják, jó napot kívánok! Teljes egészében visszafizette a Nemzetközi Valuta Alap felé fennálló hitelét a Magyar Nemzeti Bank, így nincs további hiteltartozása az IMF felé. A jegybank közleménye szerint az IMF-től 2009-ben felvett hitel fennálló részét mintegy 721 millió eurót fizetett vissza.
A Magyar Nemzeti Bank honlapján közölte, hogy teljes egészében visszafizette az IMF felé fennálló hitelét, így nincs további hiteltartozása a valuta alap felé. Azt írják, a jegybank igazgatóságának korábbi döntése alapján előtörlesztették az IMF-től 2009-ben felvett hitel még fennálló részét, mintegy 721 millió euró összegben.
Utasítottam a gazdasági minisztert.
Orbán Viktor a Bálványosi Szabad Egyetemen jelentette be, hogy Magyarország néhány héten belül teljes egészében végtörleszti a hitelt, jóval a határidő előtt.
Ez az összeg rendelkezésre áll, mert az elmúlt három évben, a magyarok megtemelték ezt a pénzt, ezt be is gyűjtöttük. Ugye hát senki se szeret adózni, de hát valahogy be kell gyűjteni az így megtermelt összeget, hogy begyűjtöttük, ez a számlánkon van, és most vissza fogjuk fizetni az IMF-nek az összes pénzt, és így tisztán állunk az úr színe előtt.
A miniszterelnök azt mondta, a cél, hogy az államadósság csökkentésével jobb helyzetbe hozzák a költségvetést. Egyúttal emlékeztetett, hogy a 2010-es 85%-ról már a 79%-ra csökkent az államadósság mértéke.
Ezt a pénzt ezt nem költjük el. Ez a pénz, ez egy biztonsági folyosó.
Az IMF-fel kötött 2008-as hitelmegállapodás után mondta ezt Gyurcsány Ferenc, akkori miniszterelnök. Ennek ellenére az IMF-től kapott készenléti hitelkeretből az állam és a jegybank később összesen 8 milliárd eurónál is többet hívott le. Az Európai Unió hitelkeretéből pedig mintegy 5,5 milliárd eurót 2008-ban és 2009-ben. A valuta alappal kötött szerződés szerint a törlesztést csak évekkel később, a 2010-es választások után kellett elkezdeni. Szakértők szerint annak, hogy Magyarország idejekorán végtörlesztette az IMF-től felvett hitelét, az az üzenete, hogy Magyarország képes a piacról finanszírozni magát.
Az MSZP szerint csökken a kiskereskedelmi forgalom és az ipari teljesítmény az országban, ami azt mutatja, hogy hibás a kormány gazdaságpolitikája. Borány Sándor, a párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, nincs és nem is várható növekedési fordulat. A képviselő szerint az ötletszerű kormányzati gazdaságpolitika csak egy dologban kiszámítható, az ország javainak tervszerű lerablásában.
A Központi Statisztikai Hivatal szerint csökkent egy év alatt a kiskereskedelmi forgalom. Egyenes következménye ez annak, hogy a kormány kevesebb pénzt hagy az embereknél, így az emberek kevesebbet vesznek a boltokban.
A Fidesz szerint a magyar emberek teljesítményét már az Európai Unió is elismerte. Azt egyedül éppen azok vitatják, akiknek zéró volt a teljesítményük, és csak nem Görögország sorsára juttatták Magyarországot. A párt közleménye úgy fogalmaz, idézem, amióta Magyarország megszabadult a bukott baloldaltól, azóta pénzügyileg talpra állt, képes önerejéből visszafizetni a baloldal által felvett IMF hitelt, és az ország jobban teljesít a foglalkoztatásban is, mint korábban. A reklámadó bevezetését sürgeti a Jobbik. Novák Előd, az ellenzéki párt alelnöke azt mondta, a pedagógusok béremeléséhez és a kormány demográfiai programjához többletbevételre van szükség. Ezért pártja nem saját tervezetét, hanem a kormány által néhány hónapja vitára bocsátott törvényjavaslatot nyújtja be az országgyűlésnek.
Örülünk neki, hogy végre a multicégeket sújtó reklámadó napirendre kerülhetett. Mi azt gondoljuk, hogy a Magyar Nemzet kulturális szabadságharcának a része a kereskedelmi médiumok, főként a két nagy tévétársaságnak a megregulázása.
Sejrin Gábor rosszul tudta, mi szerepel az ellenzéki megállapodásban. Ezt mondta Szigetvári Viktor, az Együtt 2014 PM szövetség társelnöke, miután a Párbeszéd Magyarországért politikusa Sejrin Gábor hazugnak és elitistának nevezte, hogy felsőfokú végzettséget írnak elő a képviselőjelölteknek. Szigetvári Viktor szerint túlzó elvárás is volna egyetemi diplomát elvárni a jelöltektől.
A közös jelöltállítás alapelveiről ültek le tárgyalni július közepén a Szocialista Párt és az Együtt 2014 PM szövetség tagjai. Mesterházy Attila és Bajnai Gordon vezette a megbeszélést.
Leírjuk azt, hogy mik azok az alapelvek.
Órákkal később bemutatták azt a dokumentumot, amelyben leírták, milyen szempontok alapján választják ki a jelöltjeiket. A megállapodást Mesterházy Attila és Bajnai Gordon írta alá. A szempontok közt szerepel, hogy a jelölteknek néhány kivételtől eltekintve felsőfokú képesítéssel kell rendelkezniük. Ezt a szempontot nevezte hazugnak és elitistának blogjában Sejrin Gábor, a Bajnai Gordon vezette szövetség politikusa. Az országgyűlési képviselő két napja azt írta, a baloldalisághoz igazságérzetre van szükség, nem diplomára. Sejrin Gábor ezért azt javasolta a blogban, ne tekintsék lezártnak ezt a kérdést, és azt is hozzáteszi, a Párbeszéd Magyarországért számos olyan jelöltet is indít majd, akinek nincs diplomája.
Nem írtuk le a diplomát, felsőfokú végzettség.
Túlzó elvárás volna egyetemi diplomát várni a jelöltektől, ezt mondta az Együtt PM Szövetség társelnöke. Szerinte a felsőfokú képesítés nem egyenlő a felsőfokú végzettséggel. Szigetvári Viktor szerint Sejrin Gábor rosszul tudta, mi szerepel az ellenzéki megállapodásban.
Az aláírt megállapodás azt megvárja el, azt követeli meg, hogy legalább felsőfokú szakképzettsége, magyarul OK-ja és vizsgája, vagy bármi hasonló dolog legyen egy olyan állampolgárnak, aki képviselőjelöltnek jelöltetik, sem az MSZP-nek, sem az Együtt 2014 PM szövetségnek nem áll szándékában módosítani ezt a megállapodást, mert rendben levő Gábor pontatlan információt tudott.
Itt komoly érdekütközések fordulhatnak elő. Komoly érdekkonfliktusok lehetnek.
Június közepén, amikor az MSZP megállapodott az Együtt PM szövetséggel, Mesterházy Attila azt mondta, konfliktusok lehetnek a jelöltek kiválasztásakor. Az egyéni képviselőjelölti helyek szétosztásáról azóta folyamatosan egyeztetnek, például múlt pénteken is. Végleges megállapodás a 106 választókerület egyikében sincs még. Arról sincs még döntés, részt vegyen-e Gyurcsány Ferenc egy esetleges ellenzéki összefogásban. Bajnai Gordon a pénteki egyeztetés után azt mondta, a szövetség bővítéséről csak később lehet szó. A szocialista Józsa István viszont a hétvégén kijelentette, Gyurcsány Ferenc pártja részese lesz az ellenzéki összefogásnak. Két őszi időközi önkormányzati választásra már biztosan összeállt a baloldal. Sziget-Szent Miklóson és Baján közös jelöltet állítanak a Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc vezette pártok.
Büntető feljelentést is kész tenni a bankok ellen a devizahitelek miatt a Civil Összefogás Fórum. A szervezet tegnap már tárgyalt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárával, Rétvári Bencével. A megbeszélésen a jogi lehetőségeket tekintették át, amelyekkel megoldhatók a devizahitelesek problémái. Abban mind a civilek, mind pedig a szaktárca egyetértett, hogy mi hamarabb az érintettek bevonásával kell megtalálni az igazságos megoldást.
Érvényessé nyilvánítja.
Még július elején döntött úgy a kúria, nem nyilvánítja semmisnek egy devizahiteles szerződését. Az eset óta sokan fordultak a Civil Összefogás Fórumhoz, hogy a segítségüket kérjék, mondja a szövetség szóvivője. Képviselőik kedden már a lehetséges megoldásokról tárgyaltak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetékesével.
Párbeszédben állunk a kormányzati szervekkel, és ezt megpróbáljuk a civil emberek, a deviza adósok érdekében érvényre juttatni, és nagyon reméljük, hogy sikerül ezt a nagyon komoly társadalmi problémát megoldani, ezen leszünk minden erőnkkel.
A szervezet azt is fontolgatja, hogy büntetőjogi feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen. Jogi szakértőjük Lomnici Zoltán szerint az sem kizárt, hogy bűnszövetségben elkövetett csalás miatt nyomozhat majd a hatóság.
Hogy Európában egyébként ilyen terméket nem vezettek be, csak Magyarországon, és akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy az anyabank nem vezeti be ezt a hibás terméket, a leánybank viszont bevezeti. Tehát összességében ezeket mind-mind meg kell vizsgálni ahhoz, hogy a büntető eljárás megindulhasson.
Orbán Viktor még júliusban a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában határozottan kijelentette, hogy ki kell vezetni a lakáscélú devizahitel intézményét a magyar pénzügyi rendszerből.
Most van, és a jövőben pedig nem lesz. Ezt kell megoldani a gazdasági miniszternek.
A kormány már tárgyal a lehetséges megoldásokról, a nemzetgazdasági miniszter már egyeztetett is a bankokkal. Varga Mihály a múlt héten szintén a Kossuth Rádióban azt mondta, elsősorban a lakáscélra felvett devizahitelek ügyét szeretnék rendezni.
Valamilyen megoldást találunk arra, hogy a időközben jelentősen megváltozott árfolyam és a hektikusan változó kamatszintet megpróbáljuk valamilyen módon fixálni vagy rögzíteni.
A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, szeptember végéig a költségvetési törvény benyújtásáig el kell készülnie a javaslatnak.
Jogerőre emelkedett július végén a strasbourgi bíróság ítélete, amellyel több mint 5 millió forintnyi nem vagyoni kártérítést ítéltek meg Hagyó Miklósnak. A volt szocialista főpolgármester helyettes ellen korrupciós ügyben zajlik eljárás. A politikus egyebek mellett az ellen emelt panaszt, hogy nyirkos és penészes zárkában volt bezárva, emiatt súlyos egészségkárosodást szenvedett. Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője erre úgy reagált, idézem, viszonylag kevés ember siratja a Gyurcsány bajnai korszak egyik emblematikus figurát. Hagyó Miklóst amiatt, mert kényelmetlen zárkában töltötte előzetes letartóztatását. Szerinte talán nem kellett volna annyit lopniuk a szocialistáknak. Zsigó Róbert úgy becsüli, a megítélt kártérítéssel együtt megközelítőleg 2 milliárd forintra emelkedett az az összeg, amit a magyar embereknek meg kell fizetniük a volt szocialista politikus miatt. Szeptember 26-ára tűzte ki Szlovákiában a Kassai Kerületi Bíróság annak a tárgyalásnak az időpontját, amelyen Csatári László életfogytiglani börtönbüntetésének letöltési módjáról kell döntenie. Még júliusban kellett volna tárgyalniuk az ügyről, ám az ülést elnapolták, mivel Csatári László nem jelent meg a tárgyaláson, és a bíróság arról sem kapott értesülést, hogy átvette az idézést. Most újabb idézést küldtek, és ha a következő tárgyaláson sem jelenik meg, akkor távollétében hirdetnek ítéletet. Csatári László a Simon Wiesenthal központ állítása szerint 1944 tavaszán Kassán rendőrparancsnokként kulcsszerepet játszott több mint 15 ezer zsidó deportálásában. Közben Magyarországon a fővárosi ítélőtábla az egy hónapja felfüggesztett eljárás folytatására utasította a fővárosi törvényszéket Csatári László ügyében, hangzott el a Kossuth Rádió Krónika című műsorában. A törvényszék korábban arra hivatkozva függesztette fel az eljárást, hogy a vádiratban szereplő cselekményekért Csatári Lászlót egyszer már elítélték. A román államfő szerint a kormány maga tehetetlensége az oka annak, hogy leállt a Nagylak-Arad autópálya építése. Traian Băsescu a helyszínen tájékozódott a helyzettel kapcsolatban. Az államfő felszólította a kormányt, hogy ébredjen fel és folytassa a pályaépítést. Băsescu emlékeztetett rá, hogy a Nagylak-Pácska szakaszon tavaly novemberben függesztették fel a pályaépítést az építőcég pénzügyi visszaélései miatt, ám a kormány azóta sem adta át más építőnek a munkát. A Pácska-Arad szakaszon pedig ez év júliusában álltak le a munkálatok, miután az építővállalat fizetésképtelenséget jelentett. Elkezdődött az erdélyi magyar ifjak 9. tábora Gyergyó Borzonton. A rendezvény célja, hogy összefogja a nemzeti öntudattal rendelkező fiatalokat, akik a tábor ideje alatt politikai, történelmi és kulturális értekezéseket, előadásokat hallhatnak. Esténként pedig ismert zenekarok koncertjein szórakozhatnak.
Ezt a rendezvényt évről évre a Székely Magyar Ifjúság összetartozási igénye hozza létre.
Az idei EMI tábor mottójául az akarat utat talál jelmondatot választották a szervezők, ezzel is utalva a székelyföldi autonómia törekvésekre. Az évek során a román hatóságok többször is akadályozták a tábor megrendezését.
Nagy volt a nyomás Bukarestből, hiszen próbálták megbélyegezni, hogy akkor ez egy szélsőséges szervezet, szélsőséges tábor, ki tudja, mi történik itt, és minden évben van valamilyen provokáció.
A Kárpát-medence minden részéből érkeztek résztvevők. Az első nap közel 1000 táborlakót regisztráltak.
Ez egy olyan kulturális esemény, ami én szerintem minden magyarnak megdobogtatja a szívét, másrészt pedig ez a gyönyörű táj, ami ide vonzott minket.
Polgármesteri hivatalukat büntetik, felszólítják, hogy távolítsák el a székelyzászlót. Ugye?
A rendezvény első előadásán a székelyzászló botrány volt a téma.
Amit a magyarság, az itt élő erdélyi magyarság képvisel és székelység képvisel, fontos beszélni és fontos ezeket az információkat megosztani másokkal is, azért, hogy ne keltsen senkiben diverziót, ne keltsen olyan nézeteket, ami a nemzetek egymás elleni harcát jelenteni.
A táborban 5 nap alatt több mint 100 meghívott tart majd előadást, illetve kerekasztal beszélgetéseken lehet részt venni. A rendezvényre mindhárom erdélyi magyar párt részéről meghatározó személyiségek kaptak meghívást, és a magyar szervezetek is képviseltetik magukat.
5 éve, 2008-ban hitelesítették azt a régészeti ásatást, amely szerint megtalálták a Váradhegyfoki premontrei apátság kolostorának maradványait, és feltételezhető, hogy alatta az egyik árpádházi király, II. István sírja található. A történelmi szempontból sem mindennapi lelet feltárásának sorsa azonban bizonytalan. A jelenleg magántulajdonban lévő telek tulajdonosa most úgy döntött, eladja a területet. Ám a premontrei kanonokrend anyagi források hiány nem tudja megvásárolni.
Ezt mind mondhatjuk le.
Ezek a felvételek még 2008-ban készültek Nagyváradon. A csatornázási munkák során bizonyosodott be, hogy ezen a telken állt a premontrei rend magyarországi anyakolostora. Árpádházi II. István alapította, és őt magát is itt temették el.
A képes krónik által fenntartott hagyomány szerint élete utolsó évében, betegsége alatt, ugye az uralkodás 18. évében Váradon, a Váradhegyfoki konventben, amit ő alapított, barátcsuhát, szerzetesi ruhát öltött, és így halt meg 1132-ben.
A konvent maradványait régészeti védettség alá helyezték, de a terület jelenleg is magántulajdonban van. Tulajdonosa most úgy döntött, eladja, de az egyház szerint a piaci ár többszörösét kéri, 282 000 eurót.
A telek megvásárlásához a saját anyagi erőnk nem lesz elég, és közgyűjtést fogunk szervezni. Akinek érdeke, vagy pedig a magyar múlt után vonzódik, a történelmi helyek után, hát egy lehetőség van, hogy tehessen is ennek érdekében.
Ha az egyház tulajdonába kerülne a terület, akkor a rend megindítaná a részletes régészeti feltárásokat. Ha viszont egy befektető venné meg, akkor tartani lehet attól, hogy eltűnik a régészeti lelőhely, mondja a főapát.
Idén Budapest és a Balaton lesz a két központi helyszíne az augusztus 20-ai állami rendezvényeknek. A szokásos esti tűzijáték 25 perces zenéjét a világ leggyorsabb kezű zongoristája Havasi Balázs szerezte. A tűzijátékhoz komponált zenét a Petőfi Rádió sugározza. Idén a milotai mézes grillás torta lesz az ország tortája, a Szent István napi kenyér pedig tönkölybúzás joghurtos lesz.
A tervek szerint így néz majd ki az augusztus 20-ai tűzijáték. 4 kilóvési pontról, 3 uszályról és a Lánchídról is indítják majd a rakétákat. A tűzijátékhoz komponált zenét a Petőfi Rádió sugározza. A 25 perces művet Havasi Balázs szerezte. Azt mondja, a filmzenékre emlékeztet magyar népi elemekkel.
Összekötnek minket ezek a filmélmények, és ott gyakran megfigyelhető, hogy például írmotívumokat csempésznek be, akár Oscar-díjas filmzenék alá. Ennek nagyon régóta szerettem volna megcsinálni, hogy a magyar népi motivumokat helyezem egy ilyen hollywoodi filmzenei környezetbe.
Van rajta egy roppanós pralinéla.
Az ország tortája idén a milotai mézes grillás lesz. Augusztus 20-án kerül a cukrászdákba.
Nagyobb méretű grillás darabokat tettem bele, hogy evés közben egy meglepetést okozzon a fogyasztónak, amikor ráharapok, egy kellemes méz grillás darabbal találja szemben.
A Szent István napi kenyér pedig tönkölybúzás joghurtos lesz. Idén először két helyszíne lesz az állami ünnepségeknek, a főváros mellett a Balaton.
Turisztikai szempontból legalább akkora látogatottsága van a Balatonnak nyáron, mint Budapestnek. Nagyon szeretnénk, hogyha a vidéket is be lehetne kapcsolni a központi állami ünnepségekbe.
Mindkét helyszínen lesz egy-egy operatív irányító központ, hogy az esetleges katasztrófa helyzeteket megelőzhessék. Idén 8000-en dolgoznak majd az ünnep zavartalanságáért.
Két embert keresnek még az Óbudán hajnalban felrobbant ház romjai között. A társasház felső szintjén feltehetően gázrobbanás történt. Egy férfi megsérült. Az életveszélyessé vált épületből 22 embert kellett kimenekíteni. A házban órákig nem lehetett bemenni, mert a megrongálódott épületről folyamatosan omlottak le a törmelékek az utcára. A tűzoltók és a speciális mentők jelenleg is túlélők után kutatnak. A felrobbant lakásban két idős ember lakott, de azt nem tudni, hogy a robbanás ideje alatt otthon voltak-e.
Messziről látszottak a több méteres lángok, így égett az óbudai ház teteje az éjjel. Egy néző készítette ezeket a felvételeket egy közeli házból nem sokkal a robbanás után. Ott is féltek attól, hogy berobbanhat a gáz. A harmadik emeleti lakás éjjel 1:30-kor robbant fel. A detonáció kitörte az ablakokat, az utcát üvegszilánkok és törmelékhalom borította. A házból 22 embert kellett kimenekíteni, de biztonsági okok miatt a szemközti épületet is kiürítették. Egy csecsemőt a helyszínen füstmérgezéssel láttak el, két embert kórházba szállítottak.
Fiatal embert, aki súlyos válsérülést, karsérülést, fejsérülést szenvedett, infúziót kapott, vákumatraszban rögzítettük, traumatológiai osztályra vittük, több lakót is megvizsgáltunk, egy néni panaszkodott rosszul létre, őt is megfigyelésre kórházba vittük.
Így néz ki a ház világosban. Az épület tetőtere és harmadik emelete megsemmisült, a falak és a födém is teljesen eltűnt.
Egy nagy csattanásra ébredtem fel, a világomat nem tudtam, hogy hol vagyok, és nagyon megrémültünk mindannyian.
Így emlékszik az éjszakára ez a lány, aki a magas földszinten lakik. Azt mondja, fel sem fogta, mi történt, annyira megijedt.
Kisen néztem az ablakon, visszafeküdtem az ágyamba, és néztem a plafont.
Délelőtt az alsó szintre rövid időre visszaengedték a lakókat. Ez a férfi egy ágyneműbe csomagolta össze a legszükségesebbeket. Azt mondja, olyan, mintha bomba csapott volna a lakásába.
Felrobbant a lakás, ami a ide első része volt, ez mint ide az udvarra esett be, és a nyomástól, mikor belőtte az ablakot, ez a törmelék, ez a por, meg a füst, minden, mert égett az egész tető, mikor menekültünk innen ki. Elárasztott a lakást.
A társasházat egész nap statikusok vizsgálták, délben pedig a Hunor speciális mentőegység is megérkezett, két lakót ugyanis nem találtak. A szakemberek kutyákkal tégláról téglára vizsgálták a romokat. Az épületet életveszélyessé nyilvánították.
Vissza kellett az épületet egészen addig a tartószerkezetig bontani, ami még épp, és majd amikor ez megtörtént, akkor utána lehet majd a helyreállításról beszélni.
A lakók közül hárman nem tudtak hova menni, őket egy idősek otthonában szállásolták el.
Olyan kutyók lettünk egy pillanat alatt, se ingó, se ingatlan vagyonunk nincs. Ez egy száró álmon, amiben itt vagyok. Még az iratokat se tudtuk elhozni.
Az önkormányzat átmeneti segélyt ad a károsultaknak, és gondoskodik róluk, ameddig csak kell.
Lakásukról, ha kell, ruháról, élelmezésről, mindaddig gondoskodni fogunk, amíg nem dől el, hogy kell nekik biztosítani egy önkormányzati szükséglakást, vagy önkormányzati lakást, vagy hogy egyáltalán mi lesz a lakásukkal.
Az biztos, hogy a bontás napokig, vagy akár hetekig eltarthat, és csak azután kezdődhet az éppen maradt lakások lakhatóvá tétele. Azt még vizsgálják, hogy mi és miért robbant fel.
A híradó véget ért. Már is jönnek a sporthírek Edmond Mátyástól, aztán az időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!